Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az 1382-ben Nagy Lajos halála után kibontakozó válság ismét az anarchia szélére sodorta a magyar királyságot. Annak ellenére, hogy most csak néhány évig tartott, mégis súlyos következményekkel járt az ország számára. Ezekkel a következményekkel pedig a frissen megkoronázott fiatal királynak kellett szembenéznie, aki annak ellenére, hogy idegen származású volt, mégis kiismerte magát a magyarországi politika útvesztőiben, de a kezdeti néhány év egyáltalán nem volt egyszerű számára. Témánk: egy hosszú uralkodás nehéz kezdetei. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során a múlt héten elkezdett témát fogjuk folytatni. Megnézzük, hogy hogyan alakul Magyarországban a helyzet Nagy Lajos király halála után, hogyan fejlődik tovább az az anarchia, ami kialakult II. Anzsú királyunk elhunyta után, és megnézzük, hogy hogyan ért véget ez az anarchikus állapot, ki volt az, aki szerencsésen, győztesen kikerült ebből a nehéz helyzetből.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Lassan a 400 éve uralkodó magyar királyokról beszélünk, és beszélgetésünket az Árpád-házi királyok kezdtük, pontosabban Szent István királlyal, aki az államalapító királyunk. Megbeszéltük azt, hogy hogyan alapította, hogyan hozta létre Szent István király a magyar királyságot, hogyan szerezte meg a hatalmat, ellenfelével Koppánnyal szemben, és egyáltalán hogyan hozza létre a keresztény magyar királyságot, miután a pápától kapott koronával megkoronázzák őt királynak 1000-be vagy 1001-be. Beszéltünk ugyanakkor István király államszervező tevékenységéről, kiterjesztette a királyi hatalmat a Kárpát-medence egész területére, legyőzve a különböző törzsi vezetőket, létrehozta azt a közigazgatást, amely több száz évig működni fog a Kárpát-medence területén, vagyis vármegyéket létesített, megszervezte a keresztény magyar egyházat, püspökségek, érsekségek alapításával, valamint törvényeivel hozzájárult úgy a kereszténység terjedéséhez, mint az állami jogrend megszilárdulásához. Beszéltünk külpolitikájáról is, láttuk azt, hogy egy békés külpolitikát folytat. Első királyunk nagyon bölcsen felismerte, hogy a belső átalakítások közepette nem lehet egy terjeszkedő külpolitikát is folytatni, ezért a környező államokat államokkal szembe a dinasztikus házasságok politikáját folytatta, és kimondottan a német-római birodalommal, valamint a bizánci császársággal jó viszonyt ápolt. Az első királyunk uralkodásának legnehezebb kérdése a trónutódlás megoldása lesz, mint tudjuk, fiai még élete során elhunytak, és ezért unokaöccsét Orszaulo Pétert jelölte ki örökösének, mert úgy gondolta, hogy ő lesz az, aki az általa elkezdett munkát folytatni fogja. Így 1038-ban Szent István halála után első Péter vagy Orszaulo Péter kerül Magyarország trónjára, aki azonban csak néhány évig uralkodik, türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az előkelőket, akik összeesküvés szönnek ellene és elűzik, és helyette Abba Sámuel fejére helyezik a királyi koronát. Azonban Abba Sámuelnek az uralkodása sem túlságosan hosszú, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter néhány év alatt visszaszerzi országát és koronáját. Viszont Péternek a második uralkodása sem sikeredik túlságosan hosszúra, egy pogánylázadás, illetve az előkelőknek a további elégedetlenkedése ismét megfosztja őt a királyi hatalomtól. A helyzetet a vazulág használja ki, és pedig első András, aki 1046-ba megszerzi a királyi címet. András király noha egy pogánylázadás segítségével kerül Magyarország élére, mégis sokat tesz a megtépált keresztény magyar egyház megerősítése érdekében. Annak érdekében, hogy ellen tudjon állni a német hűbéri törekvéseknek, behívja az országba öccsét, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és így ők ketten sikeresen verik vissza az ország ellen irányuló német támadásokat. Azonban a németekkel kötött béke, illetve András király fiának a születése megbontja ezt a testvéri egyetértést András király és Béla herceg között, és sor kerül a kettőjük között egy konfliktusra, egy rövid polgárháborúra. Béla herceg úgy értelmezte az ország megosztását, hogy ő lesz a kijelölt trónörökös, így Salamon megkoronázását nem veszi jó néven, és a kialakuló konfliktusból András király kerül ki vesztesen, nem csak koronáját, hanem életét is veszti a polgárháború során. Így egy rövid ideig első Béla kerül Magyarország trónjára, de az ő uralkodásának egy furcsa és sajnálatos baleset vett véget, így Andrásnak a fia Salamon visszatérhet a magyar királyságba, és megkoronáztathatja magát német segítséggel. Salamon király kibékül Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot. Közösen verik vissza a keletről érkező támadásokat, közösen harcolnak a bizánci birodalommal szembe, azonban az egyetértésüket végül is irigykedés szakítja meg, és közöttük is konfliktusra kerül sor, és ebből a konfliktusból Bélának a fiai, Géza, illetve László kerülnek ki győztesen. Salamon előzése után rövid ideig első Géza uralkodik a magyar királyságban, majd váratlan halála után öccse első László vagy Szent László kerül Magyarország élére. Szent László király 11. századi Magyarország jelentős uralkodója, uralkodása alatt a magyar királyság helyzete megszilárdul. László király az uralmi helyzet megszilárdulásához azzal járul hozzá, hogy megoldja a Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, illetve belső törvényeivel megoldja a magyar királyságnak az égető problémáit, és pedig a magántulajdon tiszteletének, valamint a korborlásnak a problémáját. Ezen kívül László király nagyon bölcs egyházpolitikát folytat, az ő idejében kerül sor az első szentiavatásokra, ő avatja szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt, valamint a püspöki szervezetet is kiterjeszti azáltal, hogy megalapítja a zágrábi püspökséget. Ezen kívül László király aktív külpolitikát folytat, beavatkozik az investitúra harcba, valamint uralkodása alatt a magyar fennhatóság kiterjed Horvátországra is. László király tevékenységét unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán folytatja. Könyves Kálmán, aki a korabeli Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, enyhíti Szent Lászlónak a szigorú törvényeit, valamint folytatja a magyar királyságnak a terjeszkedését, az ő uralkodása alatt a magyar fennhatóság alá kerül Dalmácia. Kálmán király uralkodását követően fia második István kerül Magyarország trónjára, aki viszont apja sikereit nem tudja folytatni, és amikor 15 éves uralkodás után meghal, akkor az országban elég érdekes helyzetek uralkodnak, és ezt a helyzetet végül is második Béla, vagyis Vak Béla használja ki, akinek révén hatalomra kerül Magyarországon az álmoság. Második Béla megerősíti a királyi hatalmat, fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, és egy egy stabil uralmat tud átadni korai halála után fiának, második Gézának. Második Géza uralkodása alatt a 12. század közepén a Magyar Királyság Európa egyik jelentős, stabil államának számított, akivel még a francia király is érdemesnek tartotta fenntartani a szoros kapcsolatot. Azonban ezt a belső egységes stabilitást a bizánci birodalommal kialakuló konfliktus rendíti meg, és ennek a konfliktusnak az eredményeképpen megjelennek a trónkövetelők második Gézával szembe, és pedig öccsei személyébe, akiket természetesen a bizánciak teljes mértékben támogatnak. Így, amikor második Géza meglehetősen fiatalon, 30 éves korában meghal, akkor Magyarország nagyon nehéz helyzetbe kerül. Gézának a kiskorú fia, harmadik István nagyon nehezen tudja megőrizni a hatalmát és koronáját nagybátyjaival, második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal szembe. Viszont harmadik Istvánnak végül is sikerül megvédenie a királyi hatalmát, a királyi címét, és sikerül neki békét kötni a bizánci birodalommal is. Igaz, ennek elég súlyos ára van, az ország déli területeit Magyarország kénytelen átadni a görög birodalomnak. Harmadik István korai halálát követően testvére, harmadik Béla kerül az ország élére, akit a 12. század egyik legjelentősebb, sőt az Árpádház egyik legjelentősebb uralkodójának tekintünk. Harmadik Béla uralkodása alatt a Magyar Királyságban létrejön a királyi kancellária, amelynek a feladata az írásbeli ügyek intézése volt, valamint támogatja a király a hiteles helyeknek a működését is, annak érdekében, hogy az ügyek írásbeli intézése minél jobban elterjedjen az országban. Ezen kívül Béla király egy stabil királyi hatalmat teremt azzal, hogy jelentősen megnöveli a királyi jövedelmeket. Tudjuk róla, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Béla király aktív külpolitikát is folytat, sikerül neki visszaszereznie a Bizánc irányába elvesztett területeket, valamint megpróbál terjeszkedni a halicsi fejedelemség irányába is, ez a próbálkozás azonban nem jár feltétlenül sikerrel. Ezen kívül Béla király sikeres egyházpolitikát is folytat, hiszen az ő uralkodása alatt avatják szentté László királyt. Béla halála után fia Imre kerül hatalomra, aki azonban rövid uralkodása alatt szembe kell nézzen öccsének, Andrásnak a kihívásával. Így, amikor meghal, akkor kiskorú fia, harmadik László csak néhány hónapig tudja névlegesen magát Magyarország királyának nevezni. Korai halála után fia, harmadik László tudja magát Magyarország királyának nevezni, aki alig néhány hónap uralkodás után meghal. Ezután a királyi hatalom második András kezébe kerül, aki a 13. század elején 30 évig mondhatja magát Magyarország királyának. Ez idő alatt megpróbál egy új gazdaságpolitikát bevezetni, amelyben a pénzügyi jövedelmekre próbál támaszkodni, és ezért eladományozza a királyi birtokoknak a jelentős részét. Ez az intézkedés viszont a királyi hatalomnak a meggyengüléséhez vezet. A királyi hatalom meggyengülését több tényező is jelzi Magyarországon, például a királynéna Gertrudisnak a meggyilkolása, vagy a király és Béla hercegnek a konfliktusa. Ezen kívül András király az, aki két nagyon fontos dokumentumot kibocsájt, az egyik az aranybulla, amely ugyebár a nemeseknek a jogait biztosítja, illetve az Andrianum, amely az erdélyi szászoknak a kiváltságait fekteti le. Második András halálát követően fia negyedik Béla kerül a Magyar Királyság élére, aki az apja által helytelennek tartott politikát megpróbálja úgymond visszacsinálni, azonban próbálkozásait kerekbe töri a tatár támadás, amely 1240-1242-ben szinte elpusztítja a Magyar Királyságot. Béla király azonban a tatárok távozása után intézkedéseivel újjáépíti az országot, ezért méltan említjük őt második honalapítónak. Azonban az ő uralkodása sem mentes konfliktusoktól, ellenségeskedés alakul ki közötte és fia István között, és ez lehetőséget ad a különböző világi előkelőknek, hogy saját hatalmukat megerősítsék, és a királyi hatalom ellenébe egyre nagyobb befolyásra tegyenek szert. Az előkelők befolyásának a növekedését évét jelzi 5. István uralkodása, amely alig 2 évet tart, és ezt tétezi még 4. Kun Lászlónak az uralkodása is, hiszen a kiskorú király kormányzása alatt egyszerűen anarchiába süllyed a magyar királyság. A különböző főúri csoportok, bárók annyira megerősítik a hatalmukat, hogy a királlyal szemben is hajlandók fellépni. 4. László nem tudja a különböző helyi tartományuraknak a hatalmát visszaszorítani, így élete második felében a hunok között próbál menedéket találni, és pogány életmódja miatt szoktuk őt Kun Lászlónak nevezni. Szintén megpróbálkozik az anarchia felszámolásával 3. András, aki László király halála után kerül Magyarország élére, de egy évtizedes uralkodás alatt neki sem sikerül megoldania az arisztokrácia hatalmának a megnövekedését, így amikor 1301-ben meghal, és vele együtt kihal az Árpádház, akkor Magyarország az anarchia szélén állt. A magyar királyi trónért többen is vetélkednek az Árpádház kihalása után, előbb Vencel, majd Otto, és végül az Anjou-házból származó Károly Robert szerzi meg a királyi hatalmat. Károly Robert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, annak ellenére, hogy 3-szor kellett őt megkoronázzák királynak, amíg mindenki elismerte az országba. Viszont Károly Robertnek sikerült levernie a tartományurak, az úgynevezett kiskirályoknak a hatalmát, sikerül egy új királyhoz hű arisztokráciát létrehozni Magyarországon, valamint megteremti az uralkodásnak a pénzügyi, gazdasági alapjait is, hiszen gazdasági intézkedéseivel, a nemesfémbányászat támogatásával, a nemesfém monopólium bevezetésével, a pénzveréssel, az új adózási rendszer létrehozásával hozzájárul a királyi hatalomnak a megerősödéséhez. Így, amikor Károly király meghal 1342-ben, fia első Lajos egy erős királyságot örököl. És Lajos király ezzel az erős királysággal a háta mögött valóságos lovak királyként próbál uralkodni. Uralkodása elsősorban a háborúkról emlékezetes, hosszú 40 éves kormányzása alatt számtalan hadi eseménybe vesz részt. Például harcol a nápolyi királyság ellen, a nápolyi trón megszerzése érdekében, harcol Velencével, harcol a litvánokkal, a Balkán-félszigetre is több hadjáratot vezet, tehát uralkodása során gyakorlatilag megvalósul a magyar nagyhatalom Közép-Európában. És mindenhez hozzájárul az is, hogy 1370-ben a lengyelek megválasztották királyuknak, így Lajos király tulajdonképpen Közép-Európa 2 legjelentősebb államának, a Magyar Királyságnak és a Lengyel Királyságnak az uralkodója volt, és personál uniót létesített e 2 ország között. Lajos király uralkodásának a legnagyobb problémája azonban a trónutódlás kérdésének a megoldása, mint elmúlt műsorainkban is beszéltük, Lajos királynak nem születnek fiú trónörökösei, csak 3 lánya, és Lajos király úgy szerette volna, hogy lányai örököljék a királyi hatalmat. Azonban, amint a múlt heti műsorunkban is hallhattuk, a magyar nemesség nehezen tudta elfogadni azt, hogy Magyarország élére egy nő kerüljön, és hiába végrendelkezett úgy Lajos király, hogy Mária örökölje országait, végül is ez az elképzelés nem valósult meg, sőt Magyarországon anarchiát is eredményezett. A különböző udvari csoportoknak, a különböző nemesi csoportoknak más-más elképzelésük volt azzal kapcsolatban, hogy ki kéne örökölje a trónt. Egyesek ugyebár francia herceget szerettek volna trónon látni, mások Máriának a vőlegényét, luxemburgi Zsigmondot akarták királynak, de voltak olyanok is, akik egy igazi Anzsút szerettek volna a trónra ültetni, és pedig a horvátiak, akik behívták az országba Károly, a nápolyi királyt, aki el is fogadja ezt a felkérést, és elindul Magyarországra, hogy megszerezze a Szent Koronát.
Mit kell tudjunk második Károly uralkodásáról? Folytassuk tehát ezzel a kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
A Magyarországon kialakuló anarchikus polgárháborús viszonyok közepette 1385. augusztusában Horváti János és Kanizsai Miklós kérte fel Károlyt a magyar trón elfoglalására. Károly elfogadta a felkérést, és felesége tiltakozása ellenére kiszámú kísérettel szeptember 2-án partra szállt Zeng városában, ahol nagy örömmel fogadták. Innen Zágrába ment, ahol december elején erejéig tartózkodott, majd magyar híveivel együtt északra indult, hogy átvegye a hatalmat a Mária nevében uralkodó Erzsébettől. Az erőviszonyok megfordulásának eredményeként a királynők szívesen fogadták a trónkövetelőt, és országgyűlést hívtak össze. Közben Luxemburgi Zsigmond, Mária jegyese elmenekült az országból. Az Erzsébet és Mária által összehívott országgyűlés Máriát lemondatta a trónról, majd Károlyt megválasztották Magyarország királyának. Megkoronázására 1385. december 31-én került sor Székesfehérváron, Erzsébet és Mária jelenlétében. Így látszólag megoldódott a trónutódlásnak a kérdése. Az új uralkodó helyzete azonban korán sem volt biztató. Második Károly vagy Kis Károly nem csak a római, de az avignoni pápával is konfliktusban állt, miközben a Máriában jegyben járó Luxemburgi Zsigmond rokonai fegyverrel készültek megdönteni ingatag uralmát. Mindezt tétezte, hogy a király sikertelenül próbálta Máriát saját fiához, Lászlóhoz adatni, amellett pedig az is szinte nyilvánvaló volt, hogy Károly közvetlen életveszély fenyegeti. Így nem csoda, hogy a nápolyi párt sikere nem lett hosszú életű. Második Károly uralkodása mindössze 39 napig tartott. Itáliából nem hozott magával számottevő haderőt, és így védtelen maradt, mihelyt nemesi hívei hazaszélettek az országgyűlésről. Az anyakirályné és Mária hívei nem is vesztegették sokáig az időt. 1386. február 7-én a budai palotában megrohanták a gyanútlan királyt, amikor Erzsébettel és Máriával tartandó tanácskozásra érkezett, és Forgács Balázs pohárnokmester tőrével súlyosan megsebesítette Garai Nándor és Erzsébet királyné megbízásából. Károly ugyan túlélte a fejére mért három súlyos vágást, de rengeteg vért veszített, és legyengült. Ugyan hívei megpróbálták megvédeni a sebesült uralkodót, de Garai Nádor fegyvereseivel szembe a budai vár egyik tornyába szorultak vissza, amelyet több napon át sikeresen védtek a túlerővel szembe. Végül Károly parancsára megadták magukat, így Károly a királynők fogságába esett. Erzsébet parancsára, aki a merénylet után Mária nevében ismét átvette a hatalmat, a sebesült uralkodót Visegrádra szállították. A király egyesek szerint azért, mert megfojtották, mások szerint azért, mert mérget tettek a sebeire, vagy egyszerűen csak azért, mert sebei elfertőzöttek, február 27-én börtönébe meghalt. Halálos ágyán fiát Nápoly Lászlót tette meg örököséül, majd a kiátkozás ellenére az egyház szentségeit magához vette, és meggyomva hunyt el. Második Károly tehát a királyi székhelyen Visegrádon hunyt el, ám nem volt rá lehetősége, hogy a temetéséről maga gondoskodjon. A magyar királyi méltóságát ugyan még a gyilkosai sem vonhatták kétségbe, ám a merényletet vélhetően megrendelődő Erzsébet és az ő befolyása alatt álló Mária királynő minden bizonnyal nagy megkönnyebbüléssel fogadták halálhírét, és kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy méltó temetést rendezzenek neki, főleg mivel már úton volt a másik trónjelölt, Zsigmond, Mária királynő férje, aki ugyan Károly ellen gyűjtött seregével Erzsébet hatalmát is veszélyeztette. Tehát Károly halálakor erzsenségein kívül csak hűséges olasz kísérői és zsoldosai vették körül. A magyar hívei ekkor már délvidékre menekültek. Egyedül Andrea Gattaro, páduai történetíró állítja azt, hogy Károlyt fejedelmet megillető pompával temették el Visegrádon, a város Szent Lőrinc templomába 1386. június 3-án. Valójában Visegrádnak soha nem volt Szent Lőrincnek szentelt temploma, sőt, Károly halála után a temetésre sem került sor. A prádovai krónikás talán félreértette egy a nápolyi San Lorenzo templomba Károly király tiszteletére rendezett gyászszertartást. Turóci János krónikája és az ő nyomán Antonio Bonfini is arról ír, hogy Károly testét az egyházi kiközösítés miatt a visegrádi Szent András kolostorban évekig temetetlenül rothadó hullaként őrizték. Ezt állítja Thomas Ebendorfer, osztrák krónikája is, aki szerint Károly temetetlenül feküdt egy sarugján. Sozo Meneus pisztolyai presbiter krónikája szerint pedig, mivel 6. Orbán pápa kiközösítette, Károly testét a Szent András templomban egy ládában őrizték. Eberhard Windeke elbeszélése szerint is Károlyt a visegrádi Szent András székesegyházban temették el. A leghitelesebb forrás mindközül 9. Bonifác pápának Kanizsai János esztergomi érsekhez 1391. február 3-án küldött levele. Ez szerint néhai Károly király testét nem temették el egyházi szertartással, hanem a visegrádi Előhegyen fekvő Szent András benedekrendi monostor közelében egy házban temetetlenül eltették. Fiának, László szicíliai királynak a kérésére azonban Bonifác pápa elrendeli, hogy az érsek temettesse el a mondott kolostor templomába. Bár magáról a temetésről és a sír további sorsáról nem maradt fent középkori forrás, nincs okunk arra, hogy a temetés megtörténtében kételkedjünk.
Második Károly csak néhány hetet uralkodott, dacára ennek beszéljünk a király családjáról is.
Második Károly felesége Durázói Margit hercegnő volt. Margit 1347. július 28-án született Nápolyban, apja Anzsú Károly durázói herceg, anyja pedig kalabriai Mária volt. Margit apját Nagy Lajos végeztette ki, mivel bűnösnek hitte őt öccse a nápolyi trónra szánt András herceg meggyilkolásában. Margit 1369. februárjában ment férjhez, unokatestvéréhez, Károly durázói herceghez, pápai engedéllyel. Házasságukból három gyerek született, Mária, Johanna és László. Házasságuk megkötése után néhány évig férjével együtt Dalmáciában élt, amikor Lajos király Károlyt ennek az országrésznek a kormányzásával bízta meg. Itt született meg két fiatalabb gyereke, Johanna és László is. Miután Kis Károly 1381-ben a gyerektelen Johanna királynőtől megszerezte a nápolyi koronát, Nápolyba költöztek. Amikor Nagy Lajos halála után 1385-ben a Mária királynővel és Erzsébet anyakirálynővel szemben álló horváti párt a magyar trónra meghívta Károlyt, Margit ellenezte férje távozását Magyarországra. Második Károly meggyilkolása után fiát, a 9 éves László herceget ismerték el királynak, és helyette a kiskorúsága ide 1385 és 1390 között az özvegyen maradt Margit királyné kormányozta régensként a nápolyi királyságot. Ragaszkodott ahhoz, hogy férje halálát annak magyar támogatói megtorolják, ez rövidesen meg is valósult, ugyanis Károly meggyilkolása miatt kirobbant délvidéki lázadás lecsillapítására indult Máriát és Erzsébetet, a horvátiak elfogták, majd az anyakirálynét 1387. januárjában horváti pár parancsára megölték. Ugyanerre a sorsa jutott Garai Nádor, a merénylet értelmi szerzője, valamint Károly gyilkosa, a Forgács Balázs pohárnokmester is, akinek a fejét elküldték Nápolyba Margit királynénak. Margit 1390-ben átadta Nápoly kormányzását fiának, László hercegnek, és Salernóba vonult vissza. Mivel mélyen vallásos volt, ezért életének utolsó éveiben belépett a ferences harmadrendbe. Salernóból később Akumelában költözött, itt is halt meg 1417. augusztus 6-án. Végakaratának megfelelően a szalernói székesegyházban temették el. Második Károly és Margit legidősebb gyermeke Mária hercegnő volt, aki 1369-ben született, amikor a frissen egybekelt házaspár még Nápolyban tartózkodott. A kis hercegnő azonban nagyon keveset élt, 1371-ben elhunyt. Noha Magyarországon Nápoly Lászlóként ismert László herceg, Második Károly és Margit harmadik gyermeke volt, a történelmi események könnyebb megértése érdekében előbb róla beszélnék. László, aki Második Károly örököse lesz apja halála után, 1377. február 11-én minden valószínűség szerint Magyarországon jött a napvilágra, hiszen édesapja ebben az időben még Nagy Lajos szolgálatában állt. A későbbi trónkövetelő három esztendős volt, amikor apja 6. Orbán pápa jóvoltából és Lajos segítségének köszönhetően elfoglalta Nápoly trónját, amelynek birtokában 1385-ben a Szent Korona megszerzésére is kísérletet tett. De, mint nemrég elhangzott, ez a kísérlet kudarcba fulladt, és Második Károly is sosem tért vissza családjához magyarországi expedíciójáról. László tehát már 9 esztendősen elvesztette édesapját, öröklését pedig nem csak a család ellen érvénybe levő kiközösítés nehezítette meg, hanem az is, hogy Nápoly arisztokrátáinak egy csoportja egy másik Anzsú ág tagját, az ugyancsak kiskorú Lajost hívta meg a trónra. Bár 6. Orbán pápa jó indulatát viszonylag könnyű volt elnyelni, a 7. Kelemen avignoni ellenpápa által támogatott rivális legyőzése annál nehezebbnek bizonyult a László párt számára. Anzsú Lajos 1390-ben partra szállt Dél-Itáliába, majd 1392-re uralma alá hajtotta a nápolyi királyság legnagyobb részét, László pedig csak tövébig tartó szívos küzdelem árán 1399-ben tudta legyőzni ellenfelét, amikor fegyverrel visszafoglalta a Nápoly városát. Bár a trónharcok között közepette felnevelt király csak ezután foglalkozhatott érdemben a Szent Korona megszerzésével. Magyarországon nem feledkeztek el létezéséről. Az egykoron Kiskároly támogató délvidéki főúri családok pártfogoltjuk halála után számos alkalommal küldtek követséget Nápolyba. László, aki egyébként már 1393 óta osztogatott igaz fiktív adományokat a magyar hívei számára, a luxemburgi Zsigmond 1401. évi bebörtönzése, majd csehországi utazása révén váratlanul esélyt kapott Magyarország meghódítására. Ő pedig élt is a lehetőséggel. 1402-ben a nápolyi hajóhad és a délvidéki bárok által toborzott sereg László hűségére térítette Dalmáciát, Zsigmond helyzetét pedig tovább nehezítette, hogy egy országos méretű összeesküvés is szerveződött ellene. A hátországban váratlanul új szövetségeseket találó trónkövetelő csapatai közben 1403 februárjában Bihácsnál győzelmeskedtek luxemburgi Zsigmond hívei felett, majd Bebek Imre vránai perjel vezetésével Szlavóniába és Dunántúlra is betörtek. A Dalmáciába érkező Lászlót 1403 augusztusában Zárában egy alkalmi koronával már meg is koronázták. A hadi szerencse azonban hamarosan faképpen hagyta a trónkövetelőt. Zsigmond csapatai Stiborcz Vajda vezetésével Pápusz mellett döntő győzelmet arattak a nápolyiak felett. Verességét követően Nápoly cserbe hagyta az őt behívó főurakat, visszatért királyságába, és többé nem tett kísérletet luxemburgi Zsigmond uralmának megdöntésére. Nápolyi László életének későbbi eseményei már jóval kevésbé ismertek. Pedig ő itáliai uralkodóként egyáltalán nem bizonyult jelentéktelennek. Jó lehet, a király veszni hagyta az Anzsuk görögországi birtokait, 1408-ban pedig Dalmáciát is árukba bocsájtotta. Országlása idején Nápoly mégis a félsziget egyik legjelentősebb hatalmi központjává vált. László erős hadseregének köszönhetően mind nagyobb befolyást nyert a Rómába székelő pápa ügyeiben, akinek székhelyét két hízben, 1408 és 1413-ban is elfoglalta, majd birodalmához is csatolta. Kiskároly fia 1413-ban már Itália egyesítését, a régi római császárság feltámasztását tűzte ki célul, hadjáratai során pedig rövid időn belül meghódította Közép-Itália jelentős részét. Könnyen lehet, hogy az ambiciózus uralkodó megvalósíthatta volna elképzeléseit, a sors közben nem szólt volna. László ugyanis váratlanul megbetegedett Tudertum 1414. évi ostrománál, hazatérése után nem sokkal, az év augusztusában pedig be is fejezte életét. A nápolyi San Giovanni a Carbonara templomban helyezték öröknyugalomra. Annak ellenére, hogy rövid élete során három házasságot kötött, előbb Chiaromontei Konstanciával, majd Lusignan Máriával és végül Eningheni Máriával, törvényes gyerekei nem születtek. Viszont törvénytelen fia volt Rinaldo di Durazzo, aki ugyan túlélte apját, de törvénytelen származása miatt nem örökölhette koronáját. Károly és Margit második gyermeke Johanna hercegnő volt, aki 1373. június 25-én született a dalmáciai Zárában. A hercegnő valószínűleg előbb apja szlavóniai udvarába, majd Károly megkoronázása után Nápolyba költözött. Johanna hercegnő politikai szereplése 1395-ben kezdődött, amikor Mária királynő halála után Zsigmond király feleségül kérte Johannát, ami viszont a nápolyi párt ellenállásán meghiúsult. Végül Johannát 1401-ben Vilmos osztrák herceg jegyezte el, ez az eljegyzés Zsigmond ellenes éllel jött létre. Az 1403-as Zsigmond elleni országos felkelés idején Johanna öccsét, Lászlót meghívták a magyar trónra, öccsével együtt jelent meg a magyar korona felség területén, pontosabban Johanna szülővárosába, Zárába, ahol Lászlót egy alkalmi koronával megkoronázták magyar királynak. Ezt követően Johanna Bécsbe ment, ahol 1403. augusztusában megtartották esküvőjét Vilmos osztrák herceggel. Házasságuk gyerektelen maradt, ebben az is szerepet játszhatott, hogy Vilmos már 1406-ban meghalt. Johanna ezért a következő év elején visszatért Nápolyba. Az özvegy hercegné 1414-ben öccsének, Lászlónak törvényes gyereket nélkülöző halálával megörökölte a nápolyi királyságot. 1415-ben az újdönsült királynő eljegyezte első Ferdinánd aragonés szicíliai király másodszülött fiát, a Johannánál 25 éve fiatalabb, alig 16 éves János infást, Szicília kormányzóját, de végül ugyanazon év augusztusában Bourbon Jakabhoz, Lamarche grófjához ment feleségül. Johanna és Jakab házassága azonban nem volt felhőtlen. Jakab már 1415. októberében palota forradalmat hajtott végre, királlyá kiáltotta ki magát, Johannát pedig elzárta a külvilágtól, és felesége helyett uralkodott egy évig. hívik. Hívei azonban kiszabadították Johannát, és most az ő sora volt, hogy férjét lecsukassa. Rövid idő múlva Jakab kiszabadult és Franciaországba menekült, magára hagyta Johannát, de hivatalosan sosem váltak el. Így Johanna ezen házassága is gyerektelen maradt. Johannát 1419-ben hivatalosan is megkoronázták királlyá Nápolyban, második Johanna néven. Uralkodásának legfontosabb kérdése a trónörökösödés biztosítása volt. Miután Johannának nem születtek gyerekei, egyik házasságából sem, és öccsének is csak házasságon kívül született gyerekei voltak, ezért nem örökölhették a trónt. Johanna végül hosszas bonyodalmak után Anjou hercegének az öccsét, Renátus herceget fogadta örökbe, és őt jelölte ki örökösének. Johanna 1435. február 2-án hunyt el Nápolyban, az itteni Santissima Annunziata Maggiore székesegyházban temették el. Ő volt a nápolyi Anjou ház utolsó törvényes sarja.
Történész úr, a megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy milyen következményei lettek a második Károly ellen elkövetett merényletnek.
A második Károly ellen elkövetett merénylet után az uralmat ismét Erzsébet királyné vette át Mária királynő nevében, és első teendőjeként gazdagon megjutalmazta mindazokat, akik közreműködtek a Károly elleni merényletben. Például Forgás Balázs pohárnokmester, aki a halálos csapást mérte a királyra, a Nyitra megyei Gimes váruradalmát kapta meg. Károly meggyilkolásával azonban a válság nem hogy véget ért volna, hanem egyre inkább kiélőződött és polgárháborúba csapott át. A meggyilkolt király párthívei élőkön a horvátiakkal nem hódoltak meg Máriának, hanem Károly kiskorú fiát, a Nápolyban maradt Lászlót nyilvánították a trón jogszerinti birtokosának, és a nevében nyíltan szembeszálltak az udvarral. Hatalmuk bázisa a déli ország részben volt, amely ekkor az ő kormányzásuk alá tartozott, és amelynek a nemessége nagy számba állt melléjük. Súlyosbította a helyzetet, hogy időközben területi veszteségek is érték az országot. Ugyanis 1386 tavaszán Zsigmond bátyja, Vencel német és cseh király, cseh és morva seregek élén megjelent Magyarországon, és Győröt fegyverszünetre kényszerítette a királynékat. Zsigmond, akit magával hozott, királyá koronázásáig Mária férjeként részt kapott az ország kormányzásából, rokonai, a Morva őrgölfok pedig zálogjogon megtartották a Morva és a Vág folyók közét, Pozsonyan együtt, amelyet az 1385-86. Évi harcok során foglaltak el. Vencel távozása után az udvar kísérletet tett a horvátiak felkelésének elfojtására, ez azonban váratlan katasztrófához vezetett. Erzsébet és Garai valószínűleg arra számított, hogy a lázadókat a gyerek királyné puszta megjelenése hódolatra fogja bírni. Azonban ez nem így történt. Amikor a csekély királyi sereg átkelt a Dráván, a horvátiak 1386. július 25-én Gara közelében rajtuk ütöttek. Garai nádort és a királygyilkosság más részeseit lekaszabolták, Erzsébetet és Máriát pedig foglyul ejtették. Így az ország uralkodó nélkül maradt. Ekkor mindazok a nemesek, akik nem csatlakoztak a horvátiakhoz, formális szövetségre, ligára léptek egymással, és testületileg vették a kezükbe az ország irányítását. Az országlakosok körirattal pecsétet is készítettek, ami jelzi, hogy a hatalmat az egész ország, vagyis tulajdonképpen az egész nemesség nevébe kívánták gyakorolni. Az országnagyok ekkor luxemburgi Zsigmondra ruházták a régenséget, aki a Magyarország kapitánya címet kapta. Ő harc helyett előbb egyezkedni próbált a felkelőkkel, és 1386. augusztusi székesfehérvári országgyűlésen olyan szerződést tervezetett, hagyatott jóvá, amelyben a lázadóknak meghódulásuk esetére nem csak amnestiát, hanem rangjukhoz illő hivatalokat is ígért. Horvátiak azonban nem tették le a fegyvert, így a pártok között a harcnak kellett döntenie. Zsigmond 1386-87 telén Szlavóniába nyomult, hogy megpróbálja kiszabadítani a királynékat. Kísérlet azonban kudarccal végződött, de a horvátiak úgy bosszulták meg az agressziót, hogy Erzsébet királynét 1387. januárjában Mária szeme láttára megfojtatták börtönében.
Hogyan ért véget a válság, és kilépett végül Magyarország trónjára?
Erzsébet anyakirályné halála után már nem volt értelme halogatni Luxemburg Zsigmond trónra emelését. Így 1387. március 31-én Székesfehérvárot Luxemburg Zsigmondot királlyá koronázták, miután elfogadta az országnagyok által elébe terjesztett feltételeket.
A mai műsorunk végén mondjuk még el azt, hogy ki is volt luxemburgi Zsigmond, akinek végül a fejére került a Szent Korona.
Luxemburgi Zsigmond IV. Károly cseh és német király, valamint német-római császár és pomerániai Erzsébet kisebbik fia volt. Zsigmond 1368. február 14-én született Prágába a luxemburgi dinasztia tagjaként. Apja, IV. Károly császár már 52 éves volt születésekor, így az elsőszülött Vencel árnyékába nem lehetett esélye az apai örökségre, mindössze a nem túl jelentős brandenburgi őrgrófsággal kellett beírnie. Mindössze 4 éves volt, amikor az apja megegyezett első Lajos magyar királlyal, hogy Zsigmond feleségül veszi Lajos ekkor alig 1 éves lányát, Máriát. A tényleges eljegyzést 1379-ben tartották meg. Az ifjú és tehetséges herceg nagyon jó nevelést kapott, felnőtt korára 5 nyelven beszélt, és a készfogó után első Lajos visegrádi udvarába költözött, így megismerte a magyar bárokat, illetve a nemességet. Ennek köszönhetően a magyar királyi udvarban pártja alakult ki, és így Lajos király halála után lehetősége adódott a magyar korona megszerzésére. Kitartásának és szerencséjének is köszönhette, hogy végül az 1382-1387 közötti, az előző és a mostani műsorban is ismertetett események győztese lesz, és a fejére kerül a Szent Korona.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során beszéltünk a legrövidebb királyi uralkodásról Magyarországon, vagyis II. Károly királynak az uralkodásáról. Megnéztük, hogy hogyan lett ő Magyarország királya, illetve hogy miért is ért véget alig másfél hónap után az uralkodása. Végigkövettük Károly családjának a történetét, feleségének Margitnak, lányainak Máriának és Johannának az életét, valamint kitértünk fiára, a Magyarországon Nápolyi Lászlóként ismert László hercegnek az életútjára is. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy milyen következményei lettek II. Károly meggyilkolásának Magyarországon. Láthattuk, hogy az országban polgárháború robbant ki, Károly király meggyilkolása után az őt támogató nemesség nem tette le a fegyvert, sőt, nyílt lázadásba kezdett, és az udvar meggondolatlan politikája miatt még helyzetbe is kerülnek, hiszen lehetőségük adódik Erzsébet királyné elfogására is. Ezen kívül hallhattuk azt, hogy végül a helyzet luxemburgi Zsigmondnak kedvezett, akit 1387-ben végül megkoronáznak magyar királynak, és a következő műsorunkban az ő uralkodásáról fogunk beszélni, hiszen Zsigmond király röpke 50 éven keresztül ült Magyarország trónján.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.